10 óra 14 perc, a másik mikrofonnál pedig Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője. Ugye az előző részben az Egyesült Államokban várható közelgő választásról beszéltünk, ami hát ezért valamelyest picit összefügg a mostani témával, ez pedig ugye az izraeli háború, vagy háborúk, már nem is tudom, hogy fogalmazzak, never ending story, tehát sem véget nem érő konfliktusa, hiszen nem lesz majd mindegy, hogy az Egyesült Államok új vezetése hogyan áll bizonyos dolgokhoz. Ugye a hírekben mondtuk, hogy újabb Hamas vezetőjét egész pontosan likvidálta az izraeli hadsereg. Közben ugye Irán is ott kóstolgatja, vagy rángatja a macska bajszát, a jemeni lázadók ugyancsak. Szóval, hogy ez, ott egy nagyon komplikált szituáció alakult ki a Közel-Keleten, hát ami egyelőre most egy ilyen, nem is tudom, újabb konfliktus, vagy újabb szakaszba lépott a fegyveres konfliktus. Mit mondanak szakértők, hogy látod?
Akkor kettő részre választanám, az egyik az amerikai elnök választás valóban.
De abból csak egy röviden, mert ezt csak úgy megemlítettem.
Nagyon-nagyon röviden, annyi, hogy a két jelölt között Irán megítélésében van különbség. Ugye Donald Trump felmondta a 2015-ös iráni atomalkut. Ebben egyébként Kamala Harris benne lenne, tehát egy kicsit Iránnal szemben a demokratikus oldal, vagy demokratikus párt megengedőbb lenne. Tehát csak ennyi a kettő között a különbség, ugyanúgy folyósítják Izrael számára a hadi segélyeket, szóval ez nem hiszem, hogy alapvetően változna. A másik a kérdésed, valóban ez egy nagyon összetett konfliktus, akkor hogyha egy pillanatra ránézünk a térképre, nézzük meg, hogy elég nagy a baj, és ugye Izrael eddig több jelentős háborút vívott a környező országokkal, most ez egy nagyon komplex háború, hiszen több oldalról támadják. Van a két békés fronttal kezdeném, az egyik az egyiptomi, ugye ahol még a Camp David-i egyezmény biztosítja, hogy egymást kölcsönösen ismerték diplomáciai viszonyon a két ország között. Ez 1983 óta működik. Jordániával szintén elismerték egymást, ez csak 1994 óta van. Ez az országnak két határa. Ugyanakkor délfelől a jemeni hutik vagy huszik lázadók folyamatosan támadják Izraelt, ugye Eilat kikötőjét is elérték, sőt volt, hogy Tel Avivig is el tudtak érni rakétatámadások, ez a déli rész. Szíriával kifejezetten ellenséges a viszony, ugye Damaszkusz...
De most Damaszkusz sem arról híres, hogy ő harcolgatna, mert ő rendben rakja, vagy a romokat eltakarítja otthon.
Nem, viszont annyiban nagyon fontos Damaszkusz szerepe, hogy Izrael Damaszkuszt is lőtte, illetve, ami még ennél is fontosabbnak tűnik, hogy Latakiát, ahol ugye orosz érdekeltségek vannak, Latakia Szíriának az egyetlen fontos kikötője, tehát Latakiát is támadták az izraeliek, és akkor elérkeztünk a két fő fronthoz, az egyik a gázai övezet, ahol a Hamasz ellen tavaly október 7-e óta folyik a küzdelem, illetve az északi fronton Dél-Libanon és Észak-Izrael között. Tehát itt azt kell látni, hogy van egy kis területű ország, amelyet most akkor gyakorlatilag négy irányból is támadnak, és ezért válik ez a konfliktus most nagyon, vagy válhat ez ki terjedté, ezért is fontos, hogy a Hamász vezető meggyilkolása hozhat-e békét Gázában. Benjamin Netanyahu tegnap mondott egy beszédet, amiben azt mondta, hogy új fejezet kezdődik, gyakorlatilag felszólította a gázai övezet lakóit, hogy szolgáltassák be a fegyvereket, adják ki a túszokat, és akkor mindenki szabadon távozhat, illetve a libanoniaknak pedig azt mondta, hogy vegyék vissza az országukat a Hezbollahtól. Mindenképpen ez mehet akár a jobb irányba is, tehát hogy a különböző frontszakaszoknak a csökkenéséhez is vezethet. Kérdés, ugye láttunk már ilyet, hogy a Hezbollah vezetőt meggyilkoltak szeptember végén, aztán jött helyette az újabb.
Igen, mondjuk azért azt gondolnám, hogy ezt azért nyilván ők pótolják. Ugye, ami miatt, ugye, ez mégsem klasszikus háború, hogy nem államok között megy még per pillanat. Már most ugye említetted, mondjuk Iránt, ha szóba hozzuk, az ugye ott már necces, de kvázi hadüzenet nincs. A Hezbollah ugye az egy házon belül hatalom, de ugye van a Fatah, ami megint egy másik hatalom, csak ugye ez a cisziordániai terület. Szóval ilyen szempontból jemeni lázadók ugyancsak, tehát ez egy ilyen, nem tudom, régen proxy háborúknak hívtuk, de akkor tudtuk, hogy kik állnak mögöttük.
Igen.
Most az, hogy ki hova áll, ugye azért az Egyesült Államok is, hogy mondjam, kritikusabb volt Izraellel, a különös tekintettel az első szakaszban, amikor fegyverrel lőtték a népeket. Hát, illetve itt volt ugye a Hamász, mint egy 3000 tagja ellen elkövetett, nem is tudom, minek nevezzem ezt, akció, ami ugyancsak rosszallását érte el sok ország esetében, mert ugye amit egy állam megenged magának, azt utána a terroristák is vissza, tehát ugyanazt tudják tenni, gondolok itt a csipogós, meg a kommunikációs eszközök robbanószerre való ellátás.
Igen, most akkor tegyünk itt rendet, tehát a gázai frontot nézve, ugye nagyon nehéz. A Hamász itt 2006 óta kormányoz, tehát a Hamászt megválasztották. Ugye van egy politikai szárnya, van egy katonai szárnya. A Hamászt megválasztották, és Cisziordániában pedig a palesztinok mérsékelte pártját, a Fatahot választották meg. Külön érdekesség, ugye, hogy a Hamász és a Fatah is egymással verseng, illetve hát nagyon-nagyon kifejezetten rossz közöttük a viszony, és ez azért lenne fontos most, hogy a gázai övezetnek legyen egy B opciója, hogyha a Hamászt ugye nem választhatják meg, ugye Netanyahu tegnap elmondta, hogy ők addig nem fogják békén hagyni a gázai övezetet, amíg a Hamász van kormányon, tehát nem lehet még egyszer a Hamász kormányon. Tehát akkor mi lehet még? Akkor ugye jöhet a Fatah. A Fatahnak viszont az utóbbi időben nagyon meggyengült a hatalma, még Cisziordániában is.
Mondjuk azért, by the way, ugye ez a fajta nyilatkozat, ez olyan, hogy beavatkozol a másik ország belpolitikájában, hát de vissza lehet kérdezni, hogy és a te kormányod, Netanyahu, az vajon lesz-e két év múlva? Mert ugye ő is...
Két év, az még sok idő.
Azért mondom, mert ugye ott is van probléma a házon belül.
Persze, hogyne erőteljesen. Most ugye nyilván itt arról van szó, hogy a gázai övezet egy nem egy önálló állam, hanem egy elfoglalt terület, amit Izrael nem akart annektálni, mert hogyha annektálja, akkor gyakorlatilag izraeli állampolgárságot kellett volna adnia ennek a 2,3 millió embernek, ezt nem akarták. A gázai övezet Egyiptomnak se kellett. Tulajdonképpen ez egy nagyon szegény, teljes mértékben a segélyekből élő rész, és tulajdonképpen Egyiptomnak is terhet jelentett, és Izraelnek is terhet jelent. Ugye annak idején még Ariel Sharon mondta, hogy feladták azt a 20-21 izraeli nagyon kis települést, és kivonultak az övezet, mert egyszerűen nem érte meg fenntartani bent a katonai erőt, és akkor húzták ezt a bizonyos falat, a gázai övezet és Izrael közé, és ezen a falon gyakorlatilag csak 2-3 ponton lehet átmenni. Most ugye ez a Rafah, tehát Egyiptom felől, ez az átkelő értékelődött föl annyiban, hogy ide érkeznének a segélyszállítmányok, és valóban ez teljes mértékben elítélendő, és a háborús bűncselekmény kategóriáját valószínűleg kimeríti, amit történik Gázában ezzel a több mint 2 millió emberrel, akik gyakorlatilag most őket már nem a politika érdekli, hanem az, hogy egyáltalán túléljenek. Tehát éheznek, nincs víz, betegségek, fertőzések pusztítanak, tehát ezek az emberek gyakorlatilag embertelen körülmények között élnek, és egyébként erre az amerikai demokrata párt baloldala is nagyon sokszor felhívja a figyelmet, holott ugye a demokrata párt hagyományosan nagyon Izrael párti. Tehát itt ez a része gyakorlatilag vállalhatatlan, csak úgy, mint Dél-Libanonban, ugye most most a héten, sőt már előtte is az ENSZ katonák, meg ENSZ különböző bázisoknak az izraeli támadása.
Fú, ezzel elbeszélgethetném még itt órákig, de erre nincs időnk, de ezt majd legközelebb folytatjuk. Szóval ez nem lesz könnyű ezt a helyzetet majd egyszer valahogy rendeznie, bárki is fogjon bele. Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője volt a vendégünk. Zenében megyünk tovább, 10:30-kor rövid hírekkel zárjuk a reggeli monitort, de ez nem jelenti azt, hogy ne hallgassák tovább a 94.2-t.